Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Október 3. vasárnapja van, ami a missziós világnap is egyben 1926 óta. A témánk tehát a misszió lesz. Mai két vendégemben az a közös, hogy mindkettőjük már javában családos ember volt, amikor eljutottak oda, hogy hivatásuk misszióvá formálódjon. A stúdióba köszöntöm dr. Fodor Rékát, szervusz Réka.
Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus.
És telefonon keresztül pedig Kármán János atyát, szervusz János atya.
Dicsértessék a Jézus, szervusz. Én is szeretettel köszöntöm Mária Rádió hallgatóit, és a kedves Rékát is, dr. nőt, bár nem találkoztunk még személyesen, de a könyvén keresztül van képem róla.
Nagyon szépen köszönöm, önt is üdvözlöm.
A hallgatók engedjék meg, a régebbi ismeretség okán hagy tegeződjen vendégeimmel. Réka, te két hét múlva indulsz az 5. afrikai orvosi missziódra. Mik a kitűzött céljai ennek a missziónak?
Hát a kitűzött célok azok nyilván az én fejemben mindig valami kell, hogy legyen, mert nem tud az ember tervezni és adományt gyűjteni, meg elindulni, de azért azt megfogom, hogy még sose úgy alakult, ahogy terveztük. A tervezés egyébként azért jó, mert tudod, mindig van az A-ból A5 vagy B. Jelen pillanatban úgy indult a dolog, hogy márciusban megszólított egy doktornő, egy gasztroenterológus, hogy szeretne csatlakozni. Én nagyon örültem, mondtam, hogy hát figyelj, ha szerzel egy gasztroszkópot, akkor hajrá, de igazából én nem tudok. És képzeld el, hogy szerzett. Tehát az a legkisebb, hogy az én hitem kicsi volt, az övé nagy. Ő akart jönni. És akkor egyszer csak szólt a Fuji cég, hogy felajánlottad nekünk egy gasztroszkópot, ami ráadásul nem is túl öreg, de abszolút másról lesz szó, ennyit a tervezésről, tudnék, mint minden évben kijöntött a Niger, több ezer ember lett hajléktalan már, az atyák kezdték össze sorolni a rászorultak, a tifusz, malária, járvány várható, kolera, tehát gyakorlatilag mindig van egy ilyen természeti katasztrófa, ami felülír mindent.
Ez ott átlagos egyébként, tehát gyakran van?
Hát sajnos, mint megtudtam, a Niger tavaly, amikor kint voltam, pont megáradt, és volt egy hatalmas nagy árvízi munka, ahol leszűrtünk 173 ember csak egy nap alatt, és rengeteg maláriát, tifuszt, egyebet diagnosztizáltunk, és hát nyilván az alapítvány pénzéből ingyen terápiát is kaptak. Ezek az emberek úgy képzeld el, hogy sárból épített házakba élnek, tehát ha ott kijönt a Niger, akkor ugye vége, tehát ők hajléktalanok lesznek mindörökre. És amikor én ezen teljesen kiakadtam, hogy nincs biztosítva házuk, akkor atya csak nevetett, hogy Zunna atya a kórházigazgató, tehát az emberekre sincs biztosítás, nemhogy a házakra. Szóval ennyit a tervezésről.
János atya, te az átlagosnál hosszabb utat tettél meg pappá szentelésedig. Milyen úton vezetett téged az Úr idáig?
Réka gondolatát szeretném beemelni ide a mondandómba, amikor azt mondja, hogy nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy az ember tervezi. Most azt gondolom, hogy amikor valaki az Isten útjára teszi a lábát, akkor ezzel alapvetően számolnia kell. Mert nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy tervezi. Én magam is házasságban élő ember voltam, és azt terveztük, hogy a jövő az gyerekeink, unokáink körébe fog majd eltelni. És az Isten másképpen gondolta. Vezetett először is arra, hogy teológiát tanuljak, majd egészen érdekes módon felszenteltek állandó diakónussá, amiben 8,5 évet töltöttem el. Családos nős emberként, és nagy-nagy ajándéka volt az életemnek. És aztán 1996-ban történt, tehát december 7-én, egy Széchenyi társammal, és aztán 2004-ben pedig május 9-én a mennyei atya úgy gondolta, hogy ez a 31 év házasság, ez nagyon szép volt, de itt vége szakad. És ott volt a kérdés természetesen, hogy hogyan tovább. Mi az én feladatom? Maradjak a családban, gyerekeim, unokáim körében, vagy pedig hát mást gondol az Isten? És két dolgot nagyon-nagyon tisztán láttam magam előtt, hogy csak akkor lehetek boldog ember, hogyha az Isten tervét tudom valósítani, vagy bele tudok simulni az Isten tervébe. És aztán kerestem, kutattam, hogy mi ez az isteni terv. És nagyon-nagyon sok jel arra mutatott, hogy az Isten tovább akar segíteni ezen az úton.
A gyász mennyire homályosította el ezt a látásmódot?
Ez nagyon érdekes tapasztalatom volt, mert hogy addig is láttam, és azóta is láttam már, pontosan jól működő szép házasságok után, amikor az egyik vagy másik fél eltávozik, hogy az itt maradottnak sokszor kicsúszik a talaj a lába alól. És ez velem nem történt meg. És ott volt a kérdés, hogy miért. Mert hát az Isten fölmutatta nekem a tovább lépés, az életemnek az értelmét. Mert túl azon, hogy családos nős ember voltam, családom most is Őrbottyában él, felnőtt gyerekeim, lányom, fiam van, 3 fiú unokám, hogy maradjak-e ott, de ő azt mutatta az imádságomban is a környezetemben történő jelenségek által, hogy ő tovább szeretne vinni. És én még egyszer mondom, arra törekedtem, hogy nehogy véletlenül valami olyat vállaljak, ami nem az Isten terve akarata, de ne is mondjak nemet az Isten akaratára. És aztán így jött el 2005. június 18-a, mert hogy a Bár Miklós püspök elfogadta a kérésemet, hogy szenteljen áldozó pappá, és azóta hát egy hihetetlen ajándékot kaptam az Istentől, az egész életutam, mint ahogy Rékának is a könyvéből olvasható, hogy regényt lehetne írni belőle, és akkora nagy ajándék ez a papság a számomra, amit a hátralévő időmben, ilyen földi életemben meg se tudok igazán köszönni az jó Istennek.
Réka az afrikai missziókon nem csak mint résztvevő veszel részt, hát csak idézőjelben, hanem te szervezed is ezeket a missziókat. Most, hogy 2 hét múlva indulsz, milyen feladatok hárulnak így rád?
Ne is mondd, igazából én amikor kimentem először Ugandába, és csak, hogy úgy mondjam, egy résztvevő voltam, akkor hát az egóm is még elég nagy volt, és olyan büszke is voltam magamra, hogy fú, azért ez nem semmi, amit én itt véghez viszek. Aztán egyébként hazajöttem, és jó mély depibe estem 3 kemény napra, és akkor elkezdtük ezt az Afrika könyvet a férjemmel írni, de akkor csak azért, mert tudtam, hogy valamilyen eszköz kell, hogy vissza tudjak menni anyagilag, mert hogy ugye nem nyertem a lottón, meg stb. És utána láttuk, hogy ugye 2 kamionnyi Afrika könyvet kéne ahhoz eladni, hogy elmehessek. Ezért jött létre az Afrika Alapítvány. És akkor volt egy nagy álmom, 0 forinttal. Tehát az adománygyűjtés, ami itthon zajlik, az sokkal nagyobb misszió, hogy úgy mondjam, mint amikor már vére kiérek. Én azon szoktam nevetni, hogy ott az atyák mindig mondják, hogy hú, doktor Réka, nem vagy túl fáradt, mondom, de hogy végre kipihenem magam, de igazából én 200 beteget lehet, hogy megvizsgálok, de nyugi van, hála van, szeretet van, kevésbé fáradok el, mint itthon az adománygyűjtésbe, hiszen azért mi a Csókai főorvosúrral járjuk az országot, előadunk, ha más nem, embereket toborzunk, vagy pénzt koldulunk, így szokta ő is mondani, hogy nehogy elbízzunk magunkat. És a lényeg, hogy ugye annak a lehetősége, hogy egy misszió sikeres legyen, valljuk be, nagyon sok pénzbe kerül. Tehát ha mondjuk lebutítva, egyszerűsítve, egy ember élete körülbelül $10, az nem olyan nagy.
Azért az elég kevés.
Ugye? Na most, hogyha viszont 200 van egy nap, és én egy hónapra kín vagyok, akkor 2 hét után elfogy a $10,000. Tehát most már sokkal nagyobb mértékben dolgozunk, meg hogy már ugye hál' Istennek követőink is vannak. Itt van most ugye a 2 gasztroenterológus, aki fog azért gasztrót is csinálni, de ugye ők is jönnek az ávízre, mert persze természetes, hogy azt mondták, hogy hát első az ember élet megmentése, ami azonnali. Na most, hogyha csak $10 számolsz egy emberre, az számolt ki, hány $10,000 kerül. És ez nagyon-nagyon nagy munka összegyűjteni, mindig a nulláról. Viszont a jó hír, hogy egyre több segítő ember van mögöttünk, egyre több adakozónk, egyre több boldog segítő ember, és képzeld el, hogyha az ember misszionárius lesz, akkor azt vesz észre, hogy javul a világ, tudnék. Én ugye, hát nyilván a rossz emberekkel kevésbé kapcsolódok, viszont azok keresnek meg, akik segíteni akarnak, úgyhogy szinte átalakult a baráti körünk teljes mértében, új emberekkel ismerkedtünk meg, akik nagyon-nagyon kedvesek. Fantasztikus érzés, amikor te egy jobb világot építesz így magad körül, ami néha természetesen olyan, mint egy ilyen rózsaszín felhő, de azért jó oldala is van ennek.
Én azt veszem észre rajtatok, hogy nagyon jól vagytok. Tehát, hogy a Rékán is, rajtad is János Atya, tehát, hogy a misszió ilyen módon nem terhel titeket, hanem így növekedtek tőle. Tehát mind a papi hivatás, mind pedig az orvosi misszió. Ti is így gondoljátok?
Persze. Egyébként, hogyha kitárod a szívedet, akkor kapsz is bele. Tehát ugye mindenki azt látja, hogy adsz. Te hogy is? Hát csak azt tudod adni, amit kapsz. Na most, hogyha többet, az többet kapsz.
Ez igaz. János atya?
A Réka könyve is előttem van, és olvastam benne egy nagyszerű idézetet Albert Schweitzertől, aki azt mondja, hogy csak azok lesznek nem boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni. Azt gondolom az orvosi hivatásban is, meg a papi hivatásban is ez a lényeg, hogy másokat szolgálni. Önzetlenül, odaadott lélekkel, az Isten szeretetéből táplálkozva. És akkor én azt gondolom, hogy boldog az ember.
A hallgatók közül nem tudom, hogy hány embernek adatott meg, hogy távoli országok katolikus miséjén vehessen részt. Réka, kicsit avass be minket, illetve János, hogy ugye te Indiában voltál, katolikus közösségbe.
Igen.
Réka, te pedig Afrikában, végül is ott is katolikus közösségbe vagy. Hogy milyen ott egy katolikus mise, vagy miben tér el az itthon megszokottaktól?
Tehát én ugye több országban jártam, Ugandába és Kongóba, és ott nem katolikus közösségbe voltam, úgyhogy arról nem tudok igazán beszélni. Nigériában van most ugye a főhadiszállásunk, és az egy katolikus kórház, amelynek a, hát tulajdonképpen az érseki felhatóság alatt van ez a kórház, és maga Onitsha érseke hív minket meg mindig személyesen, és maga a kórház is katolikus, tehát például Izuna atya a kórház igazgató, se orvos, mert annyira nincs orvos, hogy ő egy pap például, és a papokat gyakorlatilag van, hogy esetleg átképzik egészségügyi menedzserré, vagy akár orvosnak, mert papból rengeteg van, olyan hit van. És a lényeg az, hogy ez teljesen összefolyik, hogy most mise van, vagy nem mise van, mert hiszen minden reggel ez eleve misével kezdődik reggel 6-kor, a kórház összes dolgozójának 200 fő minimumot van egy kis kápolnába, tele az mondjuk egy 3-4 óra, és jön a vasárnap. Na most a vasárnap az, ugye, ez teljesen elképesztő, mert 3 óra maga mise, 5000 ember míg megáldozik, az 40 perc. Na most több vödör szentelt víz elfogy. Úgy öntik rád, hogy tudom, mint az áldás, hogy jön a termény áldás, az is 40 perc, hoznak jamu gyökereket, italokat, terményeket, senki nem rohan. És akkor a 3 órának valahogy vége van, akkor jön ugye dr. Réka, hogy kihívnak, hogy ez a kampány, hogy úgy mondjam, nincs az egy tévé, rádió, meg nyomtatott sajtó a betegeknek, de ott vannak a misén. Nem rohannak haza. És akkor ott be kell mutatkoznom, ugye kihív atya, hogy itt a dr. Réka hozta az ingyen terápiát. Ez a kampány is, mert ott mindenki ott van, és aztán így nem kell félni, hogy másnap nem lesz 200 beteg. Tehát a lényeg az, hogy nem szalad senki sehova. Utána egy társadalom életet élnek, beszélgetnek, nem úgy, mint nálunk fóta, hogy azért pár perc, hanem hosszú órákat. Úgyhogy ez egy napos program, tulajdonképpen a vasárnap meg van szentelve valóban, szó szerint vedd Jézussal.
János atya, Indiában mit tapasztaltál?
Nagy ajándék az életemnek, hogy 2012-ben Margarita nővér tervezésében kint járhattam Keralába. Ez indiai félszigetnek a dél-nyugati alsó csücskén van, ahol a legnagyobb százalékban vannak jelen a keresztények. Itt is kisebbségben vannak, de itt ilyen 60-40 százalékos az arányuk. Nagy élmény volt az út. Ami különösen megragadott, hogy az ottani keresztények valami megdöbbentő tisztelettel vannak az eukarisztia iránt. Ott eleve ugye más az éghajlat, nem mennek be lábbelivel a templomba, hanem leteszik kint a bejáratnál, és amikor bemennek, szentelt vízbe mártják a kezüket, és földig hajol, két térdel ereszkednek, és földig hajolnak, így tisztelik az eukarisztiában jelenlévő urat. Egészen, mondom, megdöbbentő volt a számomra ez a mély tisztelet, és ez nem valami megjátszása a dolgoknak, hanem lehetett rajtuk látni, hogy ők ezt így élik, megélik. Nagy élmény volt a kinti út alkalmával, hogy elvittek bennünket lelki gyakorlatos központba, ahol 45 ezeren is egyszerre tudnak jelen lenni, és nyilvánvalóan azért van ekkora központjuk, mert hogy igény van rá. Mert nem csak a keresztények mennek el, hanem tömegével mennek a hinduk is. És hogy miért mennek oda? Mert hogy hihetetlen nagy erővel és hittel imádkoznak gyógyulásokért, és megtapasztalják a jelenlévő élő Krisztusnak a jelenlétét a gyógyulások által. És mesélik, hogy sokszor több ezer hindu keresztelkedik meg egy-egy ilyen lelki gyakorlat kapcsán. Keralában voltunk, Kerala államban, Trissur városában, ez egy 2,7 milliós város. Ez a keleti részeknek, tehát a föld keleti részeinek a legnagyobb templomát foglalja magába, Trissurba. És itt a templom úgy van kialakítva, hogy a szentély mögött van egy szentségi kápolna, amely 0 órától 24 óráig nyitva van, és ott állandóan 30-40 ember imádkozik. És megdöbbentő volt ez is a számomra, hogy aki ott bejött, ugyanúgy tisztelte a szentségi Jézust, és aztán dicsőítő kéz állapotban, tehát kéztartásban, a kezében a rózsafűz, imádkozta a rózsafűzért a nagyon sok ember. Nagyon megható volt az ő Istenhez való viszonyuk, a hitéletük, ahogyan megtapasztalhattuk ott a 10 nap alatt.
Orvosi és papi munkáitokban mik a mindennapi erőforrásaitok?
Nekem igazából nagyon sokat segít az, hogy azt tudom, hogy a férjem például, így atyának is mondom, hogy egy ilyen Margareta nővéres lelki gyakorlaton gyógyult meg, áttétes rákos volt, és ő minden nap azóta elimádkozza a 4 rózsafűzért. És én, aki túlhajszolt orvos vagyok, én egy kicsit így csalok, mert azt mondom, hogy jaj, de jó, ő legalább megcsinálja a 4-et, akkor nekem úgy sincs rá időm. De ez most tényleg mindig elhatározom, hogy ezen változtatok, és ez elképesztő, hogy nem. Tehát magyarul a férjem imái azok rendkívül komoly, mély megnyugvást adnak, hogy ő legalább megcsinál a 4-et. Na hát a Csókai fölvasul, mint ugye missziós testvérem, meg nagyon jó barátom, ő is megcsinálja. Ezzel sokáig már nem takarózhatok, de hát nyilván nekem is fel kell fejlődni, és nekem az imádkozás mindig a kutyasétáltatásra marad, tehát elmegyek egy órára este a kutyával, akkor imádkozom. Annyira próbálom az időt menedzselni. Kint sokkal többet imádkozom, mint itthon. Tehát én megmondom őszintén, hogy én abból a mély hitből, amit kint Afrikában tapasztalok, abból élek itthon. És most, hogy 2 hét múlva megyek, sokkal kisebb a hitem, mint mikor haza fogok jönni. Tehát én március, mikor hazajöttem, akkor pont megyékért Margareta nővér lelki gyakorlatára mentem, nem tudom, hanyatszor, és nagyon szeretem én is a nővért, és egy elképesztő mély hitbeli állapotban voltam, emlékszem, még Gödöllőn is nyáron, és most igazából egy túlhajszolt, a feladatokra koncentráló, inkább anyagi téren feladat fókuszba vagyok. Alig várom, hogy kiérjek, és visszahozhassak megint abból a mély hitből, ami nekik természetes. Tehát nekem az elképesztő, hogy ott mindenki mennyire mosolyog, mennyire mindenki, még ha beteg is, hálás, és valóban Afrikában nem mindenki katolikus, de nehéz olyan ember találni, aki nem hisz Istenbe. A törzsi afrikai vallások is monoteisták voltak, tehát a törzsi vallásra sokkal könnyebb ráültetni egyébként a kereszténységet, mint mi hiszük. Rengeteg a megtérő, rengeteg a katolikus, rengeteg egyébként a szabad keresztény is azokban az országokban, hogy a evangelizáció folyik, de az a mély hit, az valami elképesztő. Én abból élek, megyek vissza márciusban, addig remélem, hogy kitart.
János atya?
Én azt gondolom, hogy mindannyiunk életének elsődleges forrása maga az Úr, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk. Ugye a pap az különleges módon élheti, éli meg ezt minden nap a Szentmis áldozatban. Nyilvánvalóan, hogy ez az elsődleges és mindent megelőző forrása a papi életnek is. De én azt gondolom, hogy mindannyiunk életének. Hallottam egy lelki gyakorlatos kazettát, illetve CD-t egész pontosan József Bilatyának a lelki gyakorlatáról, ahol ez a gondolat hangzik el, hogy minden emberi problémánkra egyetlen egy megoldás Jézus. És ezt talán így is lehetne fordítani, hogy minden az egész emberi életünknek egyetlen egy forrása Jézus Krisztus. Ezért kell arra törekedni, hogy nekünk is a munkánk, feladataink közepette az Úrral való kapcsolatot azt éljük meg a lehető legteljesebb módon, mértékben. Természetesen aztán az forrása a papi életnek a testvérekkel való találkozás. Betegeket én nagyon nagy szeretettel vállalom mindig fel, hogyha megtudom, hogy egyik másik tagja a közösségnek kórházba kerül, hogy menjek utána, és beszéljek fel, és imádkozok, és szentségeket vigyek hozzá. Tegnap is volt egy ilyen találkozásom Budapesten. Tehát ezek mind-mind az emberi találkozások, azok kell, hogy építsenek bennünket. Sokszor még a negatív, a rossz megnyilvánulásokból is az ember erőt meríthet magának.
Réka, a rádióhallgatók mivel tudják esetleg támogatni a te missziódat?
Nagyon kedves a kérdés. Hát egyrészt az Afrika alapítványnak van egy Facebook oldala, és ott mindig rajta van a számla szám, itt lehet adakozni közvetlenül átutalásra. Nekem van egy dombonyomott kártyám, amit kiviszek, és hát 3 napban egyszer van áram, akkor használni is tudom, de félrejtés tessék, a kórháznak miattam lett egy POS terminálja, és bedugjuk, és tudok ott vásárolni, szinte minden gyógyszercsoportból van kint, tehát nagyon bonyolult a kiszállítás, nagyon drága, nagyon sok adminisztrációval jár, most beleváltunk egy ilyen nagyobb adományba, és nagyon sok energiát elvitt. Úgyhogy sokkal egyszerűbb, hogyha tényleg valaki tud adni pénzt, mert egyrészt kiviszek egy darab dombonyomott kártyát, és ott van antibiotikum is. Lehet, hogy nem a legesleg korszerűbb Pfizeres, de van minden hatástani csoportból. Tehát például a malária kezelése ott kint egyszerűbb, mint itthonról kivinni, főleg azért is kerül csak $10. A tifuszra sima egyszerű antibiotikum jó, illetve már megjelentek a magas vérnyomás, a cukorbetegségek is, $1-2 havi terápiákat lehet beállítani a ottani kinti gyógyszerekből. Na most az lehet, hogy Indiából származik és generikus, de a célnak megfelel. Tehát mi mindig olyan gyógyszert választunk egyébként, ami mondjuk egy krónikus betegségnél, amit nagyjából el tudjuk képzelni, hogy ő hosszú távon utána meg tudja vásárolni. Ugye a malária meg a tifusz az egy egyszeri költség, meggyógyul, hál' Istennek nem hal meg. De ha mondjuk egy magas vérnyomás beállítasz, és akkor beállítod a legdrágább magyar gyógyszerrel, majd utána ott hagyod, akkor az a legnagyobb bűn, mert ő nem tudja folytatni. Tehát itt nekünk direkt nem is baj, hogyha olcsó gyógyszerekkel dolgozunk, mert az mindig ki kell sakkozni, hogy a beteg utána folyamatosan hozzá tud-e férni, és tudja-e folytatni, amit mi adunk. Tehát az Afrika Alapítványnak a számlaszáma ott van a Facebook oldalon, azzal tudnak a legtöbbet most segíteni nekünk, mert mindig még folyamatosan, amikor kín vagyok, és jönnek az adományok, és akkor olyan öröm, hú, még egy élet, tehát igazából akkor ugye sosincs vége a sornak.
Tehát ha jól értem, akkor pár ezer forinttal is igazából több ember életét is meg lehet menteni.
Így van.
János, hogyha te rengeteg lelki gyakorlatot, előadás sorozatot tartasz, miért ajánlod ezt az embereknek, vagy miért tartod fontosnak, hogy időről időre részt vegyenek ezen a testvérek, érdeklődők?
Jó magam, 92-ben éltem át a szentlélekben való megújulás örömteli élményét, állapotát. Aztán, ahogy már említettem, 96-ban felszenteltek állandó diakónussá, ezt helyi püspök atya, és attól kezdve önállóan tartom ezeket a Élet a lélekben nevű lelki gyakorlatot, szentlélek szemináriumokat. Most is folyik egy Bagon karácsondi misi atyánál. Több mint 50 helyen tarthattam már ilyen lelki gyakorlatot, és bár nem vagyok fiatal ember, hiszen 68. évemet taposom, és van 3 egyházközségem, ahol megvan a kellő feladatom, elfoglaltságom, mégis az az indítatásom az Jó Istentől hiszem, hogy vigyem a tüzet, vigyem azt a szeretetnek a szángját, amelyre annyian ki vannak éhezve ebben a világban. És látom az emberek személyén, életén a változást. Ez az egyik része, a másik pedig most már talán 7-8 éve lettem megszólítva. A Mária Besnyői Lelki Gyakorlatos Ház igazgatónője által, hogy mi lenne, ha özvegyeknek tartanék lelki gyakorlatot. Nyilván az indítatás, hogy én magam is átéltem ezt az eseményt az életemnek, és azóta minden augusztus első hetén tartom ezt a lelki gyakorlatot, amelyre mindig a kezdet-kezdetén ítérek, hogy nem keseregni jöttünk össze, mert az nem visz sehova se. Tehát a keresztény embernek özvegyi állapotát és az Istenre kell tekinteni. És ezt a tekintet emelést szeretném ezekben a lelki gyakorlatokban megvalósítani.
Műsorunk végéhez értünk. azt kívánom nektek, hogy vigyétek tovább a lángot, minél tovább és minél messzebbre. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem.
Mi is köszönjük szépen a meghívást.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóktól pedig búcsúzunk, a riportert Vácz Kristófot hallották. Viszont hallásra.
Mária Rádió.